Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kertész Tibor. Önök a Fészek Meleg családpasztorációs műsort hallgatják. Milyen lelki örökséget hagyunk magunk után? A gondolatébresztő kérdés rövid elmérkedést követően az apaságról, de különösen az Isten szíve szerinti apaságról lesz szó. Hogyan működik a szeretet és a tisztelet kölcsönhatása a gyermeknevelésben? Ez már a harmadik és egyben utolsó témánk is. Tartsanak velünk, jó rádiózást!
Minden ember tartós hatást gyakorol, amely századokon át befolyásolja a jövő nemzedékeit. Nem minden örökség egyforma. Milyen örökséget hagyunk magunk után? A lelki örökség meg nem vásárolható, és nem adóztatható meg. A lelki örökséggel azt adjuk tovább a következő nemzedéknek, ami a legfontosabb. Stephen Lawsontól származnak ezek a gondolatok, és érdemes ezek mentén elgondolkodnunk arról, hogy vajon mi milyen örökséget hagyunk magunk után. Kedves rádióhallgató, te és a házastársad milyen örökséget hagytok? Vajon maradandó, romulhatatlan és örökkévaló lesz-e? Vagy csak kézzelfogható dolgokat hagytok hátra? Épületeket, pénzt és ingóságokat? A legfontosabb dolog, amit a gyermekeinknek adhatunk, nem a hagyaték, hanem az örökség. Az egymás iránti hűségünk, a példás ima életünk, a rendszeres bibliaolvasás, a jó kommunikáció, a kiengesztelődés, a kegyelem és igazság, amelyek a családunk részévé váltak. Ahhoz, hogy Isten szerinti örökséget hagyjunk, át kell gondolnunk, hogyan hat életünk a jövő nemzedékeire. A minket túlélő örökségnek 5 feltétele van. Az első és a legfontosabb, hogy féljük az Urat és engedelmeskedjünk neki. Az örökségünk a szívünkben, az Istennel való kapcsolatunkban kezdődik. Ezzel kapcsolatosan ezt olvashatjuk a 112. Zsoltárban. Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Törzse hatalmas lesz a földön, áldás van az igazak nemzedékén. A második feltétel, ismerjük fel a világ szükségleteit, és reagáljunk rájuk együttérzéssel és cselekvő szeretettel. Máté evangéliumának a 9. fejezetében ez áll, amikor Jézus látta a sokasságot, megszánta őket. Nekünk is erre az együttérzésre van szükségünk, ahhoz, hogy kezdeni tudjunk valamit a világunkkal, hogy el tudjuk juttatni a jó hírt a körülöttünk élő emberekhez. Ehhez természetesen bátorság kell, elszántság, elköteleződés, és mernünk kell áldozatokat vállalni Krisztus ügyének előmozdításáért. A harmadik fontos dolog, hogy imádkozzunk a házastársunkkal azért, hogy Isten felhasználjon minket a céljai megvalósítására. A negyedik pedig, hogy segítsük házastársunkat abban, hogy Istentől kapott ajándékait, képességeit minél gyümölcsözőbben és minél teljesebben tudja használni, tudja mások szolgálatában és Isten szolgálatában állítani. És végül kérjük Istent, hogy adjon a gyermekeinknek céltudatot, útmutatást és küldetés tudatot. Hisz gyermekeink élő üzenetek, amelyeket annak a kornak küldünk, amelyet nem fogunk látni.
Apának lenni néha nagyon is kemény feladat, sokszor fájdalmas is. Sok édesapa nagyon nehéz és embert próbáló kihívásokkal néz szembe. Az is lehet, hogy döntéseinkkel a saját dolgunkat nehezítjük meg, vagy egyszerűen kicsúsznak a dolgok az irányításunk alól. Akárhogy is, ahhoz, hogy eredményes édesapák lehessünk, őszintén szembe kell néznünk a problémákkal, és változtatnunk kell azon, amin szükséges. Nagyapáink idejében a férfiak főleg fizikai munkát végeztek. Manapság a férfiak inkább szellemileg, érzelmileg fáradnak el a munkájuk során. Határidőkkel, teljesítmény előírásokkal, az elektronikussá váló és egyre gyorsulóbb világ mentális kihívásaival kell szembenézniük nap mint nap. Lehet, hogy te is, kedves férfi társam, mint sok másik édesapa, mikor hazaérsz a munkából, szellemileg és érzelmileg teljesen kimerültél már, és mégis még mindig az jár a fejedben, hogy mi történt ma és mi lesz holnap. Sokan túlórázunk is. Sok esetben úgy érezzük, hogy nincs már energiánk arra, hogy még szülők is legyünk. A munka mellett sokan olyan szabadidős elfoglaltságokkal rendelkezünk, amik szintén a családtól vesznek el időt, sportolunk, különféle hobbikat folytatunk, házkörüli munkákat végzünk, feladatokat vállalunk az egyházban, a közéletben, és még sorolhatnám. Ha te is ilyen túlhajszolt édesapa vagy, kedves hallgató, a feladatod kettős. Először is újra kell értékelned, hogy ki is vagy, és mi fontos neked elsősorban. Talán fontosabbnak, kevésbé bizonytalannak érzed magad, ha mindig találsz magadnak valamilyen elfoglaltságot. Nem lehet, hogy azért kell annyi mindent csinálnod, mert te így akarod? Vagy lehet, hogy rosszul osztottad el, legalábbis keresztény szemszögből, hogy mi a fontos és mi a fontosabb? Lehet, hogy kényelmetlen, kellemetlen ezekkel a kérdésekkel foglalkoznod, fenyegetőnek is tűnhetnek. De fontos felismernünk, hogy ha nem foglalkozunk velük, akkor jóvá tehetetlen károkat szenvedhet a gyermekeinkkel való kapcsolatunk. Hogy mi az igazán fontos egy férfinak, az akkor derül ki, amikor egy jelentős fizetésemeléssel, szakmai előmenetellel járó állást ajánlanak neki, ami viszont komolyan ütközik családja érdekeivel. Egy fiatal édesapa épp egy ilyen helyzetbe került, és később így számolt be az esetről. A cég alelnöke behívott az irodájába, és azt mondta, előléptetnek, új pozícióba helyeznek. Ez azzal járt volna, hogy családommal egy másik városba kell költöznünk, és számos plusz feladatot is kapok. Rögtön izgalommal töltött el a hír, mindig is szerettem az új kihívásokat. Mint minden esetben, amikor komoly döntések előtt álltam, Isten útmutatását kezdtem keresni. Mikor elétártam a lehetőséget, segített, hogy meglássam, nem lenne túlságosan egészséges dolog ez a családomra nézve. A fiaimmal való kapcsolatom annyira fontos, hogy nem szorulhat a második helyre a munkám után. Nagyon nehéz volt visszautasítani az előléptetést, tudtam, hogy nem lesz még egy ilyen lehetőségem, de a szívemben azt is tudtam, hogy jól döntöttem. Ilyen az Isten szíve szerint való férfi. Az előbb idézett édesapa döntése Isten értékrendjét tükrözte, és ma is élvezi emiatt ennek gyümölcseit. A második kihívás az, hogy okosan kell dolgoznunk. Egy másik édesapa például egy ügynök, aki munkája során rengeteget utazik. Van, amikor hétfőtől péntekig távol kell lennie. Mikor egy ilyen hét jut neki, úgy intézi, hogy legalább a szombat a családjáé legyen. Gyermekei már előre várják ezt a napot, amikor apjuk teljes figyelmét élvezhetik majd. Az okos, de elfoglalt apa megtalálja a módját, hogy a rövidebb időszakokból is kihozza a maximumot. Egy 20 perces séta a lányoddal többet ér, ha teljes figyelmedet neki szenteled közben. Egy 20 perces egy-egy elleni kosármeccs vacsora előtt a fiaddal legalább annyit használ a kapcsolatotoknak, mint az egészségednek. A rendszeres közös családi vacsorák, tévé és telefon természetesen közben kikapcsolva, vidám, melegséggel teli beszélgetések helyei lehetnek minden családtag számára. Mindez külön erőfeszítést, sőt bizonyos dolgok átszervezését, átértékelését is igényli, de egy elfoglalt férfi is lehet Isten szíve szerint való apa. Legyünk őszinték, mindannyiunknak vannak hiányosságai. A keresztény élet viszont a növekedésről szól. Isten arra hív el mindannyiunkat, hogy bűneink alól felszabadulva szabadságot nyerjünk, örömmel és gyümölcsökkel teli életet élhessünk. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, el kell ismernünk, hogy az apaságban tapasztalt hiányosságaink arra késztetnek bennünket, hogy a növekedésünkkel is foglalkozzunk. Le is tagadhatjuk őket, de úgy is tekinthetünk rájuk, mint felhívásokra, hogy legyünk olyan férfiak, férjek és apák, amilyennek Isten akar minket látni. Hiszek abban, hogy életünk különleges ajándék a mennyei atyától. A megváltás, amit Isten Jézus Krisztuson keresztül ajánl, egyértelműen azt üzeni, hogy hatalmas erővel akar átformálni minket, és ehhez minden ereje és hatalma is megvan. Tőlünk azt kéri, hogy válaszoljunk a kihívásra, mikor ő az oldalára akar állítani, és szeretni, vezetni, gazdagítani, felszabadítani, megáldani akar minket. Az apaság egy olyan gyakorlati helyzet, amiben Isten munkálkodhat. Egy alkalom, hogy elkötelezzük magunkat, azzá akarunk lenni, amivé Isten akar formálni bennünket. És így nem csak az életünk lesz sokkal teljesebb, hanem ezt tovább is adhatjuk a fiainknak és lányainknak, hogy ők is szomjazzanak az igazságra. És talán ez a legnagyobb ajándék, a legértékesebb örökség, amit rájuk hagyhatunk.
Szülőként talán már a legtöbben hallottuk ezt a vádat egy-egy vita hevében a gyermekeinktől, hogy te nem is szeretsz engem, vagy nem törődsz velem. Érdekes, hogy egy szülő szinte soha nem tör ki úgy, hogy nem szeretsz engem, bármennyire is frusztrálja a gyerek engedetlensége. Ehelyett inkább így szoktuk korholni a gyermekünket. Most nagyon tiszteletben voltál velem szemben. A szülőnek szüksége van a tiszteletre, és ez különösen igaz a konfliktusok idején. Ezzel szemben egy gyerek, ha kiborul, nem azért szokott sírni, hogy nem tisztelsz engem. Inkább így duzzog, nem szeretsz engem. A gyerekeknek alapvető szükségük van arra, hogy érezzék a szeretetet szüleik részéről, különösen a viták idején. A Szentírás is egyértelműen leszögezi ezeket a dolgokat. Ezt olvashatjuk a Kivonulás könyvében. Tisztelt apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Vagy a Tituszhoz írt levél második fejezetében. A fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy szeressék gyermekeiket. Tehát a gyerekeknek szükségük van a szeretetre, a szülőknek pedig szükségük van a tiszteletre. A jó hír az, hogy amikor a gyerekek érzik a szeretetet, ez motivációt jelent nekik arra, hogy pozitívan viszonyuljanak a szüleikhez, és viszont... Amikor a szülők érzik a tiszteletet, ez arra ösztönzi őket, hogy jobban kifejezzék szeretetüket gyermekeik iránt. Ha betöltjük ezeket a szükségeket, akkor jó dolgok történnek a családunkban. Persze ennek a folyamatnak az ellenkezője is lejátszódik gyakran. Ha egy gyerek elutasítást érzékel, negatívan reagál, amit a szülő tiszteletlenségként fog fel. Az ilyen szülő pedig szintén rosszul reagál, ami a gyereknek szeretetlenségként fog hatni. és ezzel be is indult az őrület köre a családban. Szeretet nélkül a gyerek tiszteletlenül reagál, és tisztelet nélkül a szülő szeretetlenül reagál. A kérdés az, hogy hogyan lehet leállítani ezt a kört, hogyan lehet leállítani az őrület körét, és kinek a feladata ez. Lássunk egy konkrét élethelyzetet. Képzeljünk el egy apát, aki megdorgálja 10 éves fiát, amiért a baseball labdájával a kanapi párnáit hajgálja. Pedig csak néhány nappal azelőtt beszélték meg, hogy nem baseballozhat a házban. Amikor a fia azt állítja, hogy elfelejtettem, az apja ezt kiabálja. Dehogy felejtetted el? Ne hazudj itt nekem, különben nem játszhatsz a ma délutáni meccsen. Amikor aztán a fiú kedvetlenül és csüggetten a kanapéra veti magát, a probléma valódi okát már nem a házban való baseballozás jelenti. A szeretet és tisztelet egyensúlya sérült, mégpedig a következőképpen. Az apa azért kiabál a fiával, mert a kanapi melletti nagyon drága lámpákat félti, amiket ha eltalálná, darabokra törnének. Ráadásul néhány nappal ezelőtt már figyelmeztette a fiát emiatt, és nem hisz annak az állításnak, hogy elfelejtettem. Úgy érzi, a fia nem őszinte vele, sőt kifejezetten idegesíteni akarja. Mivel a kiskamasz semmibe veszi őt, ráadásul tiszteletlen velem, az apa haragra lobban. A fiú viszont úgy érzi, igazságtalanság érte, és talán apja nem is szereti őt, így elcsügged. A könnyeit nyelve fekszik a kanapén, és azt gondolja, apu nagyon keményen bánt velem, ráadásul azt állítja, hogy hazudok. Mi a teendő egy ilyen helyzetben? Mit tehetett volna másképpen ez az édesapa? A kiabálás és az azzal való fenyegetés helyett, hogy nem játszhat a fia a délutáni meccsen, talán érdemes lett volna egy percre megállnia és elgondolkodnia azon, hogy mi is történt valójában. Mi játszódik vajon a gyerek szívében, lelkében, gondolataiban? És érdemes lett volna tudatosítani azt is, hogy mi játszódik le az ő szívében, szülőként. Az ő feladata lenne az, hogy ne hagyja, hogy tovább mérgesedjen a helyzet. Igen, valószínű már többször is elmondta a fiának, hogy ne dobálja a baseball labdát bent a házban. Vajon tényleg elfelejtette a fia, hogy mi a szabály, és gondolkodás nélkül automatikusan cselekedett? Hát ez lehetséges. Vajon azért tette, hogy szándékosan ellenszegüljön és idegesítse az apját? Egy jó kapcsolat esetén ez elég valószínűtlen. Meggondolatlanul csak úgy a maga szórakoztatására elkezdett labdázni, mert ez jó játék? Bizony. Persze meg kell fedni, és nevelésre szorul ez a fiúm, de ha kiabálunk vele, és hazudozással vádoljuk, csak olajat öntünk a tűzre. Tehát mindenképp bölcsebb egy ilyen helyzetben, hogyha először dekódoljuk a gyermekben zajló folyamatot, és nem azonnal jutunk arra a végkövetkeztetésre, hogy szándékosan tiszteletlen, vagy egyenesen idegesíteni akar minket. Amennyiben tévesen értelmezzük az ehhez hasonló helyzeteket, biztos, hogy sértve érezzük majd magunkat, és dühösek leszünk. És a tapasztalat azt mutatja, hogy a dühös reakció szinte mindig túlreagálása a dolognak. Ebben az esetben viszont a gyerek azt fogja érezni, hogy nem szeretjük, és úgy reagál, amiből még több tiszteletlenséget fogunk kiolvasni. És ez az a pont, amikor egy hétköznapi helyzet, legyen ez a baseball labda haigálása, vagy a szobában uralkodó rendetlenség, nagybetűs ügyé torzul, és az őrület köre működésbe lép a családban. A szeretetlen reakcióinkkal, illetve a gyerekünk csügget vagy dühös reakciójával garantáltan elszabadulnak az indulatok, és már is kész a dráma. A legjobb, amit tehetünk, hogy első megközelítésben azt feltételezzük, hogy a gyerekünk sajnos éretlenül és önzően viselkedik csupán, de nem feltétlenül akar tiszteletlen lenni. Ilyen helyzetben az a legjobb, ha nem kiabálunk rá a gyerekünkre, amikor kiabál ő velünk. Ha nem kapunk dűruhamot, még akkor sem, amikor a gyerekünk dühében földhöz vágja magát. Nem mondjuk azt, hogy te vagy a világ legrosszabb gyereke, amikor ő azt vágja a fejünkhöz, hogy mi vagyunk a legrosszabb szülők a világon. Nem hazudunk neki arról, hogy milyen büntetésben lesz része, ha hazudik. Nem bosszantjuk addig a pontig, miután már az életkedvét is elveszíti. Nem viselkedünk esztelenül, még akkor sem, ha a gyerekünk esztelenül viselkedik. Nem reagálunk türelmetlenül és bölcstelenül a bolond beszédére és cselekedeteire. Amennyiben tiszteletlenségnek vesszük a gyerek minden éretlen, önző, felelőtlen cselekedetét, akkor gyakrabban fogjuk tévesen, mint helyesen értékelni a helyzetet, ami bizony táptalaja lesz a további problémáknak. És ekkor, mint derült égből villámcsapás, otthonunkban elszabadul az őrület. Meg kell értenünk nekünk szülőknek, hogy nem foszthatjuk meg a gyermekünket a szeretetünktől, amikor úgy érezzük, hogy ő megfoszt bennünket a tisztelettől. Nem a szeretetlen magatartásunkkal tudjuk motiválni őket arra, hogy jobban tiszteljenek bennünket, ahogy ők sem tudnak a tiszteletlenségükkel arra ösztönözni minket, hogy jobban szeressük őket. Érettségre van szükség a részünkről ahhoz, hogy elviselhetővé váljanak a családon belüli mindennapos összetűzések. A csata hevében is meg kell őriznünk a hidegvérünket, a nyugalmunkat és az összeszedettségünket. És biztosítaniunk kell a gyermekünket arról, hogy bármi is történjen, mi mindig szeretni fogjuk. Persze ez nem mindig megy könnyen, de Isten segítségével megvalósítható. Lehet, hogy sokakban felmerül most a kérdés, hogy vajon nyomjam el magamban az igazi érzéseimet, miközben biztosítom a gyermekemet a szeretetemről. Nem erről van szó. Egy példa, hogy lehet ezt megtenni. Nagyon szeretlek, de bánt, hogy nem tetted meg, amit kértem. Vagy tudod jól, hogy szeretlek, de amit az imént műveltél, elfogadhatatlan. Csalódtam benned. Ha meg elszúrjuk a dolgot, mert nem így reagálunk, hanem dűből reagálunk, akkor fontos az, hogy tudjunk és merjünk bocsánatot kérni a tévedésünkért, a hibánkért. A bocsánatkérés gyakran felér egy szívműtéttel. Amikor szülőként elvetjük a súlykot, két személynek is bocsánatkéréssel tartozunk. A gyermekünknek és az Úrnak. A mennyei atyát is elszomorítja, amikor nem úgy töltjük be a szülői elhívásunkat, ahogyan azt ő elvárja tőlünk. Ha vétkezünk, valljuk meg neki, majd kérjünk bocsánatot a gyermekünktől. Ne feledjük, hogy a legtöbb hibát, amit szülőként elkövetünk, megbocsátja a gyerekünk, hogyha érzi, hogy őszintén szeretjük.
Kedves hallgatóink, Önök a Fészek meleget hallották, további jó rádiózást kívánunk, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fészek meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Híreink következnek.
Ferenc pápa kamiliánus szerzeteseket fogadott.